önt, mint addiktológust kerestük meg, azért, mert van egy ilyen jelenség is, hogy az áldozat nem tud kitörni ebből a körből, tehát folyamatos zaklatásnak van kitéve a zaklatója által, és ezért kérdezem, hogy a szakemberek foglalkoznak-e, az addiktológusok, ön foglalkozik-e ilyenszerű függőséggel?
Valóban nagyon fontos tisztázni, hogy addiktológiai konzulens szempontjából tudom ezt a témakört megközelíteni. Ugyanakkor a felvetése és a kértése nekem most lehetőséget ad arra, remélem nem túlságosan, unalmasan, tisztázni legalább két szempontot, amit az ön az előbb említett. Az egyik, hogy valóban nekünk segítő szakembereknek területtől függetlenül fontos felismerni az erőszaknak a ciklusát. Ugye ezt korábban ön említette, hogy ez az erőszak ciklus, ez a zaklatások, bántalmazások logikájában szinte egy ördögi körként mindig megjelenik, működik, és itt az erőszak ciklus alatt azt értjük, azt legalább azt a négy momentumot, lépést értjük, amikor a feszültség a személyközi vagy a társkapcsolati feszültség az felhalmozódik, kezelhetetlenné válik, majd ezt követi az erőszak, a támadás, és utána ugye a bűn, bánat, bűn tudat és egyfajta visszakozás, és hát ezt követően ugye ez a szinte nászút jellegű szerető gesztusoknak a hiánypótló, meg bántalmazást elsimító próbálkozása, gesztusa következik. Szóval ez az erőszak ciklusa, ez egy olyan jelenség, amely nagyon sokszor megfigyelhető, és egy olyan jelenség, amire a segítő szakembereknek területtől függetlenül fontos odafigyelnie, és fontos felismernie, és nem csak szakembereknek, a kedves rádióhallgatóknak ugyanolyan fontos, hogy ezt az erőszakciklust, amikor látják, mert ez nem olyan, hogy nem most ránézek valakire, vagy valakikre, és ezt kívülről látom, hanem ez egy működésbeli mintázat, és ahhoz, hogy azt megfigyeljem, ahhoz viszonylag közel kell lennem, és egy bizonyos időn belül kell ezt a jelenséget látnom, ahhoz, hogy felismerhessem. Ez az egyik része. A másik, amire ön utalt, és valóban találkozunk az addiktológiai munkában, az egy kicsit, hogy mondjam már, a zavarokkal, patológiával kapcsolatosabb része. Ezt a szakmában mi úgy nevezzük, hogy dependens személyiségzavar, vagy függő személyiségzavar. Ezt nem csak így nevezzük, hanem fontos tudni a kedves hallgatóknak, hogy ez egy olyan fajta lelki zavar, lelki probléma, amit ilyennek minősít az Amerikai Pszichiátriai Társaság, illetve az Egészségügyi Világszervezet egyaránt. Szóval, ha úgy tetszik, akkor itt egy betegségről van szó, és hát a legújabb rendszertani kötet szerint ez a fajta társfüggő személyiségzavar, ez ugye főképpen nőkre, vagy úgy mondhatnám, hogy inkább nőkre, mint férfiakra jellemző a 2013-as adatok szerint, és nagyjából olyan 0,50%-át érinti a lakosságnak, nemtől függetlenül, legalábbis ezek az adatok, amiket a szakmai társaságok jegyeznek, és nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a fajta dependens függő személyiségzavar az alapvetően az alkoholfogyasztással, a drogfogyasztással, a dohányzással, illetve bizonyos stressztűrő képességgel beleértve a szuicidveszélyt is elég gyakran párosban vele együtt jelentkezik, tehát úgymond komorbid állapotként jelentkezik. Viszont nagyon, nagyon kevésbé jellemző ennek a dependens személyiségzavarnak a társ megjelenése, például különböző zaklatások esetében, és tulajdonképpen egy eléggé friss tanulmány, és ez az utolsó, amit itt el szeretnék mondani, egy 2016-os Brüsszelben az Orvosi Szemle behozott egy tanulmányt egy évvel ezelőtt, amiben azt írják, hogy tulajdonképpen ez a dependens személyiségzavar, vagy a szakmában ez DPD név alatt is ismerjük, ez nagyon furcsán működik, ugyanis egyszerre megnöveli a kockázatát tehát annak, hogy valakiből áldozat legyen, bántalmazás áldozata legyen, zaklatás áldozata legyen, és egyszerre megnöveli az esélyét annak is, hogy maga ő legyen a bántalmazó, a zaklató. Szóval itt azt mondani, hogy a bántalmazás, a zaklatás és a dependens személyiség zavar között van valami együttjárás, ezt igazándiból nagyon veszélyes lenne szakmailag állítani, ugyanis ez a fajta kapcsolat, ez két irányú. Mi az addiktológiai konzulensi munkánkban főképpen, mint a korábban is említettem, az alkohol és a drogfogyasztás kapcsán is ismerkedünk, vagy találkozunk ezzel a bizonyos dependens személyiség zavarral, mint társjelenséggel.
Hogyan lehet ezt kezelni, terápiával, vagy felismerik általában azok, akik ebben szenvednek a dependens személyiség zavarban, vagy csak akkor ismerik fel, amikor valami rosszat tesznek, például zaklatnak?
Mint az előbb már hangsúlyoztam, a zaklatás esetében ez a dependens személyiség zavar, mint faktor, ez igazándiból nem jelölhető meg, pont azért, mert mindkét irányba hathat, viszont arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan ismerjük fel és hogyan kezeljük, arra vonatkozóan természetesen vannak információk, mivel személyiség zavarról van szó, ezért fontos elmondanom, hogy maga a terápia, a beavatkozás időérzékeny, ha úgy tetszik, mert hogy a személyiségváltozás az egy nagyon intenzív munkát igényel, időben is elhúzódó munkát igényel, tehát egy személyiség zavart nem lehet, úgy mondjam, ugyanolyan könnyen módosítani, változtatni, mint mondjuk egy téves gondolatmenetet, és a szakmai kritériumrendszer szerint van legalább 8 olyan jellemzője a dependens személyiség zavarnak, amely ugye ehhez az alárendelődő, kapaszkodó magatartáshoz vezethet, aminek természetesen a hátterében pszichológiai szempontból az elszakadástól, a szeparációtól való félelem áll, tehát ez vezet tulajdonképpen ehhez. És én most nem biztos, hogy szeretnék mindenkit ezzel untatni, de egy néhányat, talán a fontosabbak közül azt megemlítenék, a 8-ból. Alapvetően ez a dependens vagy függő személyiségzavar az olyan tünetek mentén ismerhető fel, mint például, hogy a másoknak a messzemenő, és ezt hangsúlyozom, messzemenő tanácsa, támogatása és biztatása nélkül még a hétköznapi döntéshozatalban is nagyon komoly nehézségei vannak. Irreálisan, nem megalapozottan foglalkoztatja az egyedüléttől való félelem. Képtelen ugye ő magától önállóan bármit kezdeményezni, vagy azt egyedül elvégeznie. Mások támogatásának a túlzott mértékű megnyerése érdekében dolgozik, és ez odáig elmehet, hogy ugye önként ajánlkozik számára kellemetlen feladatok elvégzésére is, és általában az jellemző, hogy kényelmetlenül vagy gyámoltalanul érzi magát egyedül, mert ugye fokozatosan attól fél, hogy nem képes megvédeni önmagát, és ha ugye bármiféle interpersonális kapcsolati zavar vagy szakadás történik, akkor ugye itt sürgősen új kapcsolatot fog keresni, mert a támogatás forrása, mármint a külső forrása az nem szakadhat meg az ő megélése, tapasztalata szintjén. Tehát ezek lennének a dependens személyiség zavarnak azok a jellemzői, amelyek tulajdonképpen nagyon gyakran a függőségek esetében jelentkeznek.
Itt közben az jutott eszemben, hogy a családon belüli erőszak esetén is talán ez a függőség áll fenn, hogy egy nő például nem tud kilépni egy ilyen házasságból, ahol a férje állandóan erőszakoskodik fölötte.
Igen, viszont itt nagyon fontos meghúzni egy vonalat, és az talán ez az egyik legérzékenyebb vonal, és hát egy igen összetett és nagyon érzékeny témát járnak körbe, és ezt a legnagyobb őszintességgel, szakmai és emberi őszintességgel állítom, ugyanis itt van egy vonal, amit talán fontos mindannyiunknak meghallani és meghúzni. A vonal a következő. Igen, ezek a fajta dinamikák, amelyek a dependens személyiségre, illetve az erőszakciklusra jellemzőek, amiket ugye korábban részletesen megbeszéltünk, valóban megjelenhetnek a családon belüli, családon kívüli zaklatásoknak a dinamikájában is. Viszont van egy nagyon fontos szempont, ami legalábbis szakmai szempontból differenciál, és ezért mondtam korábban, hogy általában az erőszaknak az áltozatai nem kondependensek, és hogy ez az egyértelmű irány nem igazolható. És pedig ezt azért mondtam, mert azok a nők, vagy a férfiak, vagy gyerekek, vagy idősek, itt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak nemekről, hanem fejlődési ciklusokról, életkorcsoportokról is szó van, amikor erőszakról beszélünk. Tehát amikor gyerekekről, idősekről, férfiakra vagy nőkről beszélünk, akik a bántalmazás áldozatai lesznek, akkor általában a vonal, amit meghúzunk, a függőszemélyiség és a különböző dinamikák és erőszak jelenlétek között, bántalmazás jelenlétek között az az, hogy akik elszenvedők, áldozatok általában próbálják megtartani a valós életre vonatkozó véleményüket, és különböző magatartáson keresztül sokszor szemben menve a nagyon ellenséges és nagyon embertelen helyzettel próbálják elkerülni, leállítani, vagy megpróbálnak elmenekülni a bántalmazás elől. Tehát magyarán az a fajta magatartás, amellyel ő próbálja a saját személyi identitását megtartani, a helyzet, a bántalmazás, a kiszolgáltatottság ellenére. Próbálja ezt valamilyen módon elkerülni, ismert vagy ismeretlen módon, mert hangsúlyozni szeretném ismét, hogy az erőszak az nem tavaszi rózsavirág, tehát nem a kerítésen ül, nagyon nehezen lehet észrevenni, szakemberek számára is nagyon nehezen derül ki, és például főképpen idősek, szemben elkövetett erőszak esetében nagyon nehezen derül ki, ugyanis létezik egy úgynevezett inverse erőszak is, és pedig az, hogy az a helyzet, amikor a bántalmazó maga is a saját maga módján valamikor gyerekkorában ugyanennek a személynek a áldozata volt. Tehát ezek nagyon összetett kérdések, de a határvonal, amit nagyon fontos meghúzni, az az, hogy egész addig, ameddig létezik ez a fajta önprezerváló, önmegtartó, elkerülő, leállító, menekülő magatartás, terv, megélés az erőszakkal és az erőszakot elkövetővel szemben, a bántalmazóval szemben, egész addig ezek a stratégiák nem nevezhetőek társfüggőségnek, mert ezek nem a társfüggőnek a stratégiái. Korábban ugye felsoroltam, hogy a társfüggőnek melyek a stratégiái, de ezek nem azok. Végül talán érdemes megemlíteni azt is, hogy ugyanúgy, ahogy az anonim alkoholfüggők, drogfüggők, vagy mindenféle más jellegű segítő és támogató anonim csoportok esetében létezik egy úgynevezett anonim társfüggők világszövetsége is, ezt angolul úgy nevezik, hogy Codependent Anonymous World Fellowship, akik az internet világában is igyekeznek eligazítást, segítséget, és mindenképpen ami legfontosabb tájékoztatást nyújtani ezekről a jelenségekről.